Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, én Ola Andrea vagyok, és mivel elég sokszor megkapom azt a kérdést, hogy melyek az én kedvenc könyveim, igyekszem immár a harmadik ilyen műsorban felvillantani közülük néhányat. Ha több ezer könyvvel dolgozik az ember, akkor egészen más szempontok miatt mondható az, hogy életre szóló egy könyv. Én úgy értelmezem, hogy olyan, ami ebből a rengeteg olvasmányélményből valahogy megcsillan, mert különlegesen közelít ugyanahoz, amihez egyébként más írók is. Miért pont én? Amikor az ember ehhez a kérdéshez ér, az eget szólítja meg. Szelje a Hava regényének hősei mind feltehetnék ezt a kérdést, az anyukáját elveszítő kislány, a szerencsés kezű nagynéni, vagy az apuka új partnere, akinek magzatánál különös rendellenességet találtak. A történetben szereplő kislány anyukáját egy égből aláhulló jégtömb üti agyon. A nagynéni nyakába hihetetlen sok pénz hull, a kismama pedig szoktatja magát a gondolathoz, és szívből szereti a pocakjában növekvő furcsa gyermekét. De hogyan lehet elviselni az életünket a kiszolgáltatottság ilyen mértékű megtapasztalása után? Az Égből leeső dolgok című könyv borítóján magasból potyogó békákat látunk, maga a regény éppen ennyire meghökkentő, és ugyanakkor csoda szép. Bárdos Dóra könyvkritikák szerzője a beszélgetőtársam, elmeséltem neki, hogy számomra az volt a legnagyobb tanulság ebben a regényben, hogy amiről azt gondolná az ember, a fantázia szülte, kiderül, hogy teljesen valóságos.
Igen, hát azt hiszem, hogy ebben a könyvben semmi olyan nincsen, ami ne történhetne meg, vagy akár ne történt volna meg, mert hát őszintén szólva nem ismerünk minden olyan különleges, furcsa, szerencséről vagy szerencsétlenségről szóló történetet, ami így valaha a 20.-21. században megtörtént, úgyhogy én még akár azt is elképzelhetőnek tartom, hogy ebben nem csak fiktív, hanem akár valóságos furcsaságok is beleszövődnek a történetbe. Annyira igaz, annyira a valóságról szól, és közben mégis szinte hihetetlen, olyan, mint egy Grimm mese.
Mondanál példát, hogy mi az, ami hihetetlennek érződik ebben a könyvben, és furcsa vele szembesülni?
Például lehetséges-e az, hogy egy tengeri katasztrófánál a először nőket és gyerekeket jegyében össze-vissza, szüleiktől elválasztva mentegetik a gyerekeket, és nagyon-nagyon sok gyerek közül csak 3 éli túl az eseményt, és abból 2 testvérek, de teljesen különböző úton menekülnek meg. Lehetséges-e ilyen a valóságban? És azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, hogy például a Titanickal kapcsolatban, amit ugye mindenki szokott ismerni, mint nagy hajókatasztrófát, valóban vannak ilyen meglepő történetek. Tehát egy kis furcsaság, olyasmi, amit a hitte volna rovatban közölne egy újság egészen biztosan, és mégis valahol legteljesebb mértékig igaz.
Ebben a regényben ez a kislány, akinek a történetét olvassuk, az, ahogyan ő elveszítette az édesanyját, az nem egy szokványos helyzet.
Igen, és igazából az ember rájön arra, hogy attól, hogy itt valamiféle különös kapcsolat van az Égből leeső dolgok és az anya halála között, igazából semmi különbség nincs azok között, az anya halála között, amelyek szokványos és szörnyű módon betegséggel következtek be, ugyanúgy fáj, ugyanolyan borzasztó. Egyébként érdekes, hogy ez a mi narrátorunk, ez a kislány 2 fejezetében is megjelenik a könyvnek a 4 nagy fejezetből, de az elsőben ő még igazán kisgyerek, míg a negyedikben már kamasz. Úgyhogy nyugodtan azt lehet mondani, hogy persze ugyanazt a személyt, ugyanazt a fiktív szereplőt halljuk, de minthogyha már ez a hang is nem egy, hanem 2 hang lenne, és megszólal még a könyvben egy harmadik, egy felnőtt női hang, továbbá leveleket is olvashatunk, úgyhogy ilyen szempontból is a könyv a mindennapiságokat járja körül, és mégis egy nagyon-nagyon furcsa és különleges történetet rak össze.
Hogyha valakinek el kellene mondani, hogy miről szól ez a könyv, akkor lehet úgy fogalmazni, hogy némiképpen a gyászról is szól ez a könyv, másrészt meg megmagyarázni a megmagyarázhatatlant.
Először talán úgy tűnhet, hogy valóban azon gondolkozunk, hogy hogyan lehet feldolgozni egy édesanya, illetve egy feleség elvesztését, de aztán ehhez annyi különleges és furcsa és véletlen dolog kapcsolódik, hogy ha nem lenne borzasztóan közhelyes, akkor lehetne azt mondani, hogy a könyv az élet értelmén gondolkodik, hogy egyáltalán miért következhetnek be ilyen furcsa dolgok, miért így követik egymást az események, van-e bármi logika, illetve hogy van-e az embereknek beleszólásuk a saját sorsukba, a saját életükbe.
Szóba kerül az is, hogy hogyan lehet elviselni a csapásokat, de mondjuk villámcsapásokat, ugyanannak az embernek sokat szorra is, hogy mit mond erre a külvilág, és hogy hogyan lehet csapás egy nyeremény például, amitől boldognak kéne lenni.
Lehetséges egyébként, hogyha csapások érnek, akkor segíthet, hogyha további csapásokat gyűjtünk, immár nem a saját fejünkre, hanem olyan sorstársakat keresünk, akikkel szintén furcsa, vagy megdöbbentő, vagy megmagyarázhatatlan, vagy keserű dolgok történtek. Lehet, hogy nem segít. Van olyan szereplő a könyvben, aki így próbálja megmagyarázni magának a megmagyarázhatatlant, hogy más emberek megmagyarázhatatlan életeseményeivel próbálja összekapcsolni. Próbál valami közös pontot keresni, hogy miért is ilyen az élet. Őszintén szólva nem tudom, hogy ez egy jó út-e. Hihetetlenül izgalmas volt olvasni, de nem vagyok biztos benne, hogy ilyen egyszerűen meg tudjuk magyarázni az életünket. Például, hogyha valakibe többször is belecsap a villám, akkor ez mutat-e bármiféle rokonságot azzal, aki többször is nagy szerencse ér?
Drága Helyskanen asszony, tegnap voltam a faluban, kerékpárral mentem, és olyan erősen fújt az ellenszél, hogy a lejtőn is hajtanom kellett. Nem elég, hogy felfelé nehéz. Az igazság az, hogy ezeken a szigeteken mindig fúj a szél. Itt nem nőnek fák, nincs itt semmi, csak kövek. Kövek a tengerben, kövek a szárazon. Mégis igazságtalan, hogy a lejtőn lefelé is tekerni kell. Az élelmiszerboltban voltam, már állt a sor, az emberek várták a pékségből érkező árut. Amint beléptem, mindenki elhallgatott. Általában ez történik, rám pillantottak, majd a felhőseget kémlelték az ablakon túl. Sokan úgy hiszik, el vagyok átkozva, vagy hogy az Úr próbára tesz engem, mint az ótestamentumbeli Jóbot. Állítólag a falubeliek azt mesélik rólam, hogy a harmadik villámcsapás ideje alatt a partról hazáig futottam, mert a viharfelhő követett engem, és így próbáltam megóvni az új hajómat a pusztulástól. Próbáltam hirtelen fordulatokkal kicselezni a felhőt, de az csak a nyomomban maradt. Amikor végül lecsapott, a szomszéd lova megvadult, csípőtörést szenvedett, és le kellett lőni. Ez természetesen nem igaz, és én továbbra sem gondolom azt, hogy a felhők, az égbolt vagy az Isten üldözne engem, vagy bárki mást. A harmadik után befejeztem a templomba járást. Azelőtt sem voltam buzgó templomba járó, de ha a villám háromszor is belém csap, nem pedig a parti szikla csúcson álló templomtoronyba, akkor már nem tud érdekelni, hogy miről prédikál a pap.
Az érdekes, hogy mennyire előtérbe kerül, hogy mit gondolnak mások, és hogy ezektől az emberektől elkezdenek tartani a többiek.
Azt gondolom, hogy együtt élünk a babonákkal, meg a hiedelmekkel. Ez nagyon sokféleképpen jelenik meg a könyvben, tehát valóban egyrészt úgy, hogy van, aki félelmetessé válik a környezete számára, mint hogyha valami átkot hordozna, pusztán mert egymás után furcsa dolgok történtek vele, mást borzasztóan elkezdenek irigyelni, fogalmuk sincs az életéről, de azt gondolják, hogy ha sorozatos furcsaságok történtek vele, akkor ez csak jó lehet, mennyire jó neki, mennyire boldogan élheti ő az életét, és úgy is megjelennek talán a hiedelmek, hogy a mi főszereplő kislányunk, lányunk nagyon-nagyon sokat gondolkozik a meséken, hiszen ugye édesanyja, akit elveszített, nagyon sokat mesélt neki, és egy nagyon rendhagyó mesemondó volt, egy kicsit hisztérikus és öntörvényű mesemondó, aki kedvére átalakította és véletlenekkel tűzdelte meg a meséket, és valahogyan még mindig egy kicsit az ő szemén keresztül is úgy tudja látni a világot, hogyha mesévé meséli, hogyha a rémálmait, a gondolatait, a félelmeit mindenféle Grimm mesékre emlékeztető töredékekké meséli, és így a hiedelmeken és a babonákon keresztül tudja átértelmezni az életét. Nagyon izgalmas azt gondolom a könyvben ez a gondolat, hogy hogyan tudnak a babonák és hiedelmek a teljesen valóságos mai világgal összekapcsolódni. Azt gondolnánk, hogy nagyon felvilágosultak vagyunk, valójában lehet, hogy egy bulvárlapolvasó, vagy egy rémült kislány pontosan ugyanúgy babonás, vagy ugyanúgy akar hinni valamiben, mint az 500 évvel korábbi élet és sorstársai.
Az a döbbenetes a könyvben, vagy meghökkentő, nem is tudom, hogy melyik a jó szó, hogy itt a mesék motivumai akár valóságá is válhatnak, és egy idő után a könyvbe beletemetkezve, vagy a könyvvel haladva már el is fogadott, tehát föl sem merül, hogy a falba temetett lány, hogy az valóságos is lehet, hogyha van egy kastély falában egy kicsike kis rekesz, ahova a kislány maga elvonul, mert ott érzi magát biztonságban. Vagy hogy egy ház, mintha élőlényé változna, recseg, ropog, nő a falak mögött valami, folyik a víz.
Egészen szédítő, mert olyan mindennapi varázslat lesz, amikor egy teljesen reális, teljesen valóságos, kicsit szomorkás történetben hirtelen kinő a palotában a elátkozott házban egy aranyalmafa. És amikor odaérünk a történetben, akkor ez legteljesebb mértékig a helyén van. Vagy amikor az egyik szereplő úgy érzi, hogy találkozott egy beszélő báránnyal, aki segíteni fog neki, úgy, ahogyan a mesékben a segítő állatok kísérik a hőst, vagy valamiféle módon előre lendítik a sorsát. Ha a történetet olvassuk, akkor ez tökéletesen a helyén van, a valóságos világban, nem mese, vagy mondjuk úgy, hogy a mesevilág teljes mértékben összekeveredik a valóságos világgal, és így lesz igazán hiteles és igaz, úgyhogy becsukva a könyvet, az ember tényleg elkezdi nézegetni a szobája sarkait, hogy nem lapul-e itt is valahol valamilyen mindennapi varázslat, csak észre kell venni.
De mindeközben a szereplőket a teljes valójukban látjuk. Tehát igen, apának csúnya a talpa, sárgák a körmei, igen, anyának ráncos volt ott a hasán a bőr.
Azt hiszem, hogy a halálban, vagy az életben, vagy egy Csonka családnak az újra kiegészülésében sincsen semmi különlegesség, csak ahogyan ez a történet elmesélődik, ahogyan egészen különleges, meg furcsa, meg talán jelképes lehet egy-egy pillanat benne, valahogy ezért éreztem úgy, hogy egyszerre olvastam egy valóságos történetet és egy mesés történetet, nem abban az értelemben, hogy ez egy fantasy könyv lenne, vagy bármilyen féle, ez egy teljesen valóságos könyv, de azért már a címe, az égből leeső dolgok is valami féle természet felettire utal, valami furcsára, ami itt van velünk. Ugye általában mi az, ami leeshet az égből? Hát az ég egészen biztosan sok emberben valamilyen pozitív jelentést vesz föl sokak számára, és lehet, hogy a vallással kapcsolódik össze, lehet, hogy valamiféle áldással, de ebben a történetben átkok, meg negatív dolgok is jönnek az égből. Csak úgy ránk esnek, véletlenül a sors akaratából.
És egyébként, hogy mi minden, ennek van dokumentációja, tehát meg lehet nézni az újságban. Igen, van, amikor tüskéspikó esik az égből, van, amikor béka, kukacok, volt idő, amikor pénzeső hullott. Tehát, hogy olyan információkat, plusz impulzusokat kapunk, hogy így az embernek felszökik a szemöldöke, és nagyjából úgy is marad a történet végéig.
Aminek egyébként olyan különleges vége van, hogy szerintem mindenképpen végig kell olvasni, mert szívesen találkoznék olyannal, aki kitalálja mondjuk a harmadik fejezet végénél, még van ugye egy negyedik fejezetünk is, hogy hogyan fog ez az égből leeső dolgok befejeződni. Engem borzasztóan meglepett a lezárás.
Az anya figurájáról egy kicsit beszéljünk még, hogy mennyire különleges ez a nő.
A történetnek az első részében vannak kicsi szövegek, kicsi címekkel, olyannak tűnnek, mint valamiféle képleírások talán, mondjuk anya reggelente. Kis rövid szöveg, és azzal fejeződik be, ilyen anya reggelente, anya a szaunában, ilyen anya a szaunában. És ezek a képek, amik tele vannak aprólékos, realista, és ahogyan már mondtuk, sokszor szinte kiábrándító megfigyelésekkel, közben mégis valamiféle abszolút egyedivé, nagyon-nagyon szerethetővé idézik fel az anyának az alakját, aki tulajdonképpen már a valós történet kezdetekor halott, tehát csak az emlékekben él, hogy milyen volt ő, logikátlan, nem tökéletes szépség, furcsán mesélt, kicsit makacs volt, képtelen volt tökéletes rendet teremteni, és a végén annyira szeretjük ezért, hogy egyre jobban átérezzük, hogy tényleg kibírhatatlan, hogy ez az ember már nem él ebben a furcsa házban, a fűrészporházban, hanem egy pillanat alatt meghalt.
Milyen az apa? Hogyan birkózik meg a feleség elvesztésével?
Egy nagyon-nagyon zárt család volt ez, tehát nagyon ragaszkodtak egymáshoz a szülők, és megmaradtak abban a pajkos barátságban is, és szeretetben és szerelemben, amibe persze új elemként berekerül a gyerek, de nem csak Sára a történet központja, hanem a szülők továbbra is borzasztóan fontosnak tartják a kettejük kapcsolatát is. És amikor egyik pillanatról a másikra eltűnik, meghal az anya, akkor ezt képtelen földolgozni a férj. Gyakorlatilag egy évre kivonul a világból, mintha nem is létezne. Több ez, mint depresszió vagy gyászmunka. Nagyon ijesztő, főleg ijesztő, mert hogy ezt a kislánya szemén keresztül látjuk, tehát vajon hogyan tudja megoldani egy nagynéni azt, hogy egy ilyen kicsi lány feldolgozza, hogy az apukája jelenleg nem fogad, nincs jelen, úgy viselkedik, mint eddig még sosem. És azt gondolom, hogy aztán a másik váltás is izgalmas, mert hát ha már egyszer valaki ennyire képtelen volt feldolgozni a felesége halálát, akkor így olvasóként nagyon romantikusnak találnánk talán, ha ebbe a fájdalomba belehalna, vagy örökké ebben az állapotban maradna, de hogy aztán az apa még egyszer próbál változtatni a sorsán, és próbálja újrakezdeni az életét, az talán legalább annyira ijesztő, idegesítő vagy különleges, mint amikor tulajdonképpen megpróbált kilépni az életből.
És itt jön szóba az a tételmondat, hogy az idő mindent begyógyít, és a kislány mondja, hogy ez ostobaság.
Őszintén szólva, annyira sebzett itt minden szereplő, hogy én elhiszem a mi kislányunknak, mi elbeszélünknek, hogy igaza van. Tehát ez egy nagyon szép és gyógyító mondás, de azt gondolom, hogy a seb az ugyanúgy nyitva marad, legfeljebb megtanulunk vele együtt élni. Tehát talán kicsit jelképes, hogy a kislány ugye az anyukája hasából császármetszéssel tudott csak kibújni, és ezért az anyuka örökké a hasán viselte ezt a jelet, még a kislány álmaiban is. Szóval valójában talán nem tud begyógyulni a seb, csak együtt élünk vele, megszokjuk, hogy ott van, és ezt a megszokási folyamatot mutatja be nagyon különlegesen ez a könyv.
Megbeszéltük itt az interjú előtt, hogy mind a kettőnkben volt az a késztetés, hogy újra kell olvasni. Most jutott eszembe az, hogy az egyik kedvenc pillanatom, amikor a nagynénitől a kislány kap a végén egy szőttest, az ő gyerekkori ruhái fölszabdalva, és az összeszűve valami tömör egészé egy szőnyegé.
Ugye a kislány a házukból, a fűrészporházból, ahogy ő hívja, tehát a faházból, ami még nincs is készen, átköltözhet egy régi kastélyba az édesanyja halála után. Ekkor viszi magával ezeket a ruhákat. És amikor az édesapa újra próbálja kezdeni az életét, visszaköltöznek, és ekkor történik meg, hogy mindent kidobnak és mindentől megválnak, akkor mintha ez a néhány év el akarna tűnni a süllyesztőben, mintha nem is létezett volna. És akkor hirtelen itt van ez a takaró, kicsavarják, és ott van benne ez az emléksor, ez a néhány év. Vagyis azt mondhatjuk nyugodtan, hogy ez egy varázstárgy. De egyébként pedig egy csodálatos ajándék, hogy ne veszítsük el a múltunkat.
Bárdos Dóra könyves bloggerrel beszélgettünk Szelje Ahava az Égből leeső dolgok című egészen különös regényéről.
Most egy kis szünet, azután jövök vissza egy másik furcsa könyvvel.